Sziasztok, ez itt a Hekkés Lángos 8. adása. Sziasztok, ez a Hekkés Lángos 38. adása. Ez egy utazó adás lesz, tekintve, hogy éppen csapatunk az M6-oson. Úgyhogy nézzétek el nekünk a háttérzajokat, de úgy gondoltuk, hogy kihasználjuk az időt. És itt ül mellettem a jobb egybe, végre, előre kehült, nem kell hátul ülnie. Béla, szeva Béla!
Szervusztok, ez itt a Hekkés Lángos haldokló adása, ami éppen megdöglünk a M6-oson.
Illetve mögöttem, vagy mögöttünk, illetve Béla mögött ül a Ninja, szevasz Ninja.
Hello, sziasztok! A csapatunk csapat, éppen.
Igen, az esős időben az M6-oson.
Bepakoltuk a csapatáskát.
Csapatáskát? Úristen.
Igen, ugye megyünk Malvert oktatni, és...
Várj, azt nem mondtad, hogy ki vezet.
Ja, igen, hát Antenna vezet. Hát kezdjük a hírekkel, fel vagyunk készülve hírek ügyileg?
Mint általában. Szóval igen.
Akkor ide majd szignál jön.
Ide majd szignál.
Please in that signal.
Ezt majd hagyd benne ezt a helyzet, egy please in that signal.
No signal found.
Az első hír, ami a UEFI, a világ első UEFI rootkitjéről szól.
Igen, ez nekem azért csapta fel így a figyelmemet, mert hogy ugye mit szoktunk csinálni, hogyha vírusos egy gép, hát telepítsd újra. Tehát erre van a work instructionünk is alapvetően legtöbb esetben, hogy helpdesk telepítse újra. De ugye ez pont az, hogy hiába telepíti újra az oprendszert, alapvetően nem fog változni. Ugye mi az UEFI? Tudjuk?
Universal Enhanced Fütyi
Firmware Interface.
Az, mondom én.
Ez a BIOS-nak az a része.
A modern BIOS-nak.
Ami gyakorlatilag igen, a modern BIOS-oknak az a része, vagyis igazából a modern alaplapokon az a rész, az a beégetett kis szoftver, ami összeköti a hardvert az operációs rendszerrel. Ez régebben volt igazából a BIOS, és ez az UEFI cucc, ez meg ennek egy következő lépése, és ezt felül lehet írni, át lehet írni.
Igen, a BIOS az egy viszonylag beégetett dolog volt, tehát ott nem nagyon lehetett okoskodni. Viszont az UEFI-nél meg ugyanúgy, mint egy bármilyen alkalmazásnál lehet frissítéseket feltolni rá, még ez volt BIOS-ban is.
Na mindegy, volt.
Itt már van egérkezelés, színes a kijelző, ilyenek. És ugye ebbe találtak egy sérülékenységet, ami, ha jól tudom, ez a LowJax nevű szoftvernek
LowJax,
a...
igen.
Csak ott CK-val írták a valós szoftvert. Az arról szólt, hogy lopásvédelmet tettek a laptopokba, magyarul, hogyha te újra telepítetted a laptopot, vagy hát volt egy ilyen lopott laptop, azt lejelentetted, hogy te ez a tiéd és ellopták, akkor nem tudott úgymond eltűnni azzal, hogy újra települt. Tehát igazából ez egy védelmi mechanizmus volt lopás ellen, és ezt használták ki, hogyha jól értelmeztem, a BoJax, vagy LowJax, mindig BoJax jut eszembe, tehát a LowJax csak X-el.
Igen, fogták a programot, és minimális mennyiségű változtatást hajtottak benne végre, és gyakorlatilag betölti az ő malverjüket, és ezáltal persistenté válik a malver, és nem tudod újra húzni. Egyébként annyira jó volt, hogy olvastam a híreket, és akkor mondták, hogy az egyik nagyon jó védekezése lenne, hogy új alaplapot veszel. Tehát, akiben ez egy pillanatig is kétséges volt, az új alaplap az megvédettől a sérülék, illetve nem véd meg, hanem hogy, tehát, hogyha már meg van fertőzve az alaplapod, akkor az segít, meg hogyha ugyebár mindig nem tudom, ki frissített már BIOS-t, meg UEFI-t, meg ilyeneket, de ugyebár mindig megvan a lehetőség annak, hogy elbaszódik a frissítés, és akkor gyakorlatilag ezzel brikkeled a alaplapodat, és vehetsz egy újat. Tehát ez is segít lenne, hogyha elbaszod az alaplapot. De egyébként állítólag, hogyha fölfrissíted egy sima, tehát a megfelelő firmware-jével az UEFI-t, akkor ugyebár fölülírja a malvert, és ezáltal így ki tudod gyilkolni onnan. Illetve emlegették a Secure Boot-ot is. A Secure Boot az valami, többek között azt csinálja, hogy csak aláírt drivereket enged meg betölteni, és ezáltal nem töltődik be, mert nyilván ez nincs aláírva digitálisan, és akkor be tudja tölteni, illetve nem tudja betölteni ezáltal.
Van annak valami jele, hogy megfertőződtünk? Tehát ez honnan tudod, hogy fertőzött a géped?
Hát ennek pont az a lényeg, hogy nem tudod. Van néhány vírusírtó gyártó, aki már képes ezt a területet is szkennelni boot időben, Azt hiszem a Trend Micro tud ilyet, azt hiszem a no, Symantec is tud ilyet.
Hát alapvetően meg kell nézzétek, hogyha felmerül a gyanú, hogy hasonló fertőzés történt nálatok, akkor egyszerűen nézzétek meg, hogy a vírusírtó, amit használtok, a LoJax ellen képesebb bármi detektálást végezni, és hát nyilván link az szokás szerint a show notes-ban, és akkor tudtok tájékozódni. Ha meg nem, akkor használjátok olyan vírusírtót esetleg, ami ezt detektálhatja.
Igen, tehát azért azt látnunk kell, hogy tehát ez nem úgy történik, hogy onnan indul a fertőzés, hanem teljesen normálisan Windowsból indul a fertőzés, tehát van egy Windows komponense ennek a malvernek, amit ugyanúgy lehet detektálni, mint bármelyik másik malvert, amennyiben ismert, csak ugyebár ez a malver csinálja azt, hogy beírja magát ezzel a trükkel az UEFI-be. És azt már nehezebb detektálni, amikor beírta magát, de magát a kiinduló malvert, tehát ez megint csak úgy, amit annó a hétköznapi malvereknél, hogyha meg tudod fogni a Word dokumentumot, amiben bejön a downloadernek hívjuk, ami utána letörti a valós malvert, mert nem a valós malvert kapod meg, hanem egy downloadert kapsz meg, ami utána letörti az igazi malvert, tehát hogyha meg tudjuk fogni ezt a részét, akkor megint csak nem kell félnünk, mert nem fog odáig eljutni, hogy beírja magát az UEFI-be.
Illetve még azt jól tudjátok, hogy vannak ilyen IOC-k, ezek az Indicator of Compromise jelek, amik arra utalnak, hogy itt fertőzött a gép. Erre vonatkozóan van egy PDF dokumentum erről, amit azt hiszem a Asset-nek a munkatársai csináltak, és itt láthatóak benne például azok a domain nevek, amikre a már aktív malware kikommunikál, vagy hát próbálja feloldani, illetve hát ilyenek például a secao.org, meg a elaxo.org, meg ilyenek, rengeteg van egyébként, itt van egy lista. A CNC szervereknek az IP címei is láthatóak, tehát a további gyanús kommunikációk láthatók rajta, hogyha valaki szeretné tudni, hogy a gépe biztonságos-e, vagy ilyesmi, akkor ezekre érdemes figyelni. Vannak ilyen DLL-ek, amiket már a vírusvédelem megtalál, például a Win32 Agent ZQE néven ismeri fel a ESET-nek a antivírus terméke, illetve van hozzá SHA1-es hash, ami alapján könnyű megtalálni. Az elaxo.org amúgy egyébként pont a CNC szervernek a domain neve is, és ezek olyan dolgok, amiket ha az ember megnéz egyrészt egy vírusírtót lefutat, akkor ott igen a LoJax az látszani fog valószínűleg, meg az Agent ZQE és ZTU, illetve tényleg, hogyha a netstatot az ember folyamatosan figyeli, vagy például ha vállalati hálózatról beszélünk, akkor meg lehet nézetni ezeket az IOC-ket, ezeket a jelzéseket, a kommunikációs irányokat a hálózati csoporttal, hogy van-e olyan gép a hálózaton, ami ebbe az irányba kommunikál, van-e olyan gép a hálózaton, ami ezeket a doméneket próbálja feloldani, és hogyha van, és ilyet lát, akkor azt érdemes azt levenni a hálózatról és elindítani a vírus mentesítést rajta. Na most az az érdekes ebben az UEFI-s cuccban egyébként, hogy tehát itt már a bizalmi szint az végképp megtörik, mert honnan tudod, mivel ez a malware ez ugye az alaplapban leledzik, az alaplapra van rá integrálva gyakorlatilag a malware, és az operációs rendszer betöltése előtt aktivizálódik, legalábbis az a része, ami újra fertőzi az oprendszert mindig. Na most honnan tudod, hogy az a cucc, amivel te fölül akarod írni az UEFI BIOS-t azért, az UEFI firmware-t azért, hogy megtisztítsd, honnan tudod, hogy nem magát fogja visszaírni, nem fog belekerülni még egyszer. Azt fogja mondani neked, hogy persze, feltoltam a firmware-t, de mondjuk benne van újra megint a LoJax. Érted, jó, honnan tudod, onnan tudod, hogy felrakod a Windows, aztán felrakod a vírusvédelmet, és aztán az megint azt fogja mondani, hogy benne van a izé, de ez egy örök cirkuláció. Nagyon érdekes, egy nagyon, nagyon trusted forrásból kell, és olyan forrásból kell ezt a firmware frissítést megcsinálni, ami lehetetlenné teszi azt, hogy visszafertőződjön, de mivel nem látunk bele, ezért ez így eléggé, szerintem ez így eléggé para.
Ez nagyon para. Egyébként állítólag anno a hacking teamnek a nem tudom, hogy emlékeztek-e, de volt a Hacking Teamnek, amikor meghekelték a Hacking Teamet. A Hacking Team ez egy olasz ilyen hacker csoport volt, akik kormányoknak adtak el szoftvereket, amiket tudnak a kormányok kémkedni a lakosok irányába.
Apropó, a hekkés lángos e-mail fiók az kapott spamet, ezt így mellékesen közben szúzom, de olyan spamet, ami hát sonka, tehát hogy Monty Python-os spam.
Kaptunk sonkát?
Igen, hát úgy poénból egy spam képet. De amit ja? mondani akartam Hacking Teamhez kapcsolódóan, hogy bejelentkezett egy hacker to hire, hogy akkor szolgáltat olyat, hogy hogyan lehet WhatsApp akkontot, meg Facebook akkontot meghackelni, tehát ha valakit érdekel, akkor nyilván nem továbbítjuk, de hogy jött hozzánk ilyen.
Jött hozzánk ilyen?
Aha. Na, hát ez cuki.
Ez érdekes, de miért pont hozzánk jött? Vagy...
Nem tudom, hát de úgyhogy tegnap beszélgettünk olyan, hogy hacker for hire, ez így lehetséges.
Hát valószínűleg... A hallgatóknak mondom, hogy éppen egy rendőrautó ment emellettünk, és kurvára összeszartuk magunkat, mert mi itt éppen podcastet veszünk fel a strádán.
Ti attól vehettek fel podcastet, de én most gyorsan eltűntettem a mikrofont. Tiszta lelkiismeretünk.
Úristen, meg tudják, hogy hekkes lágos veszünk fel az autópályán a rendőrök. Hacker for hire. Az a hacker for hire, ez egy külön téma. Szóval UEFI, egyébként hülye vagyok, mert mi vagy az eset, gyakorlatilag a Note32-nek a gyártója, ha jól emlékszem.
Igen.
Nem vagyok a bizniszben mindig oda-haza. Hát ők publikálták, tehát valószínűleg nekik van már mindenféle védelmük ellene. Ez egy elég jó biznisz összekapcsolás, hogy földerítesz egy új malvert, de neked már van is hozzá rögtön védelmed. Ez így mindig működik, a Kaspersky is gyakran csinálja. És visszatérve egyébként a Hacking Teamre, tehát ezt a Hacking Teamet is meghackelték annó, és kikerült egy rakás szoftver, amit ezek használtak, amiket eladtak kormányoknak. Köztük egyébként a magyar kormányt is, tehát a magyar kormánynak is szolgáltattak.
Hát a magyar kormány érdeklődött, hogy lehet-e valahogy lehallgatni, megfigyelni embereket. Tehát, hogy érdeklődés volt, ha jól tudom, meg is vették talán, de hogy nem tudták használni.
Igen, az volt a röhely egyébként, annak lehet, hogy már elmeséltem 6-szor, de most elmeséltem 8-adjára is, hogy emlékszem, hogy ugye kikerült az Hacking Teamnek az egész belső levelezése, szerintem egy több terányi, vagy nem tudom mennyi adat. Tehát az egész Exchange szervert megnyomták, és kirakták az internetre az összes levelet, ami ott volt. És ugyebár a supportos levelek is ott voltak, és a világon mindenki ilyen kamu névvel írta alá a supportos leveleit. A magyarok nem, ott volt, hogy hogy Kis Tamás dandártábornok, nem tudom, mit tudom, és akkor írják, hogy nem működik az exploit, mert lefagy, meg mit tudom, nem nyílik meg az ablak, amin keresztül lehetne nézni a targetnek a számítógépét, és hogy alá van írva teljes magyar katonasági aláírással, meg mindenne, vagy mi az honvédségi aláírással, hogy ki volt az ott, aki azt írta a levelet. Na mindegy. Tehát ezek így kín vannak az interneten, szerintem majdnem, ez most már egy pár éve volt. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy anno ebből a hackből is kikerültek olyan dolgok, olyan dokumentumok, amik arra utaltak, hogy volt nekik olyan szoftverük, ami szintén ugyanígy UEFI-be tudta magát beírni. De nem volt konkrétan malware eddig, aminél tudták bizonyítani, hogy ez tényleg kint van a világban. Ez az első, amit így most így megtaláltak. Ez azért érdekes és különleges ez most.
Most, hogy 2018 a Linux éve, a desktop Linux éve, most akkor ismét elővehetjük a kedvenc témánkat, a Linuxot, és ha jól emlékszem, Telegramon is elég sokat beszélgettetek arról ti hallgatók, hogy kinek mi a kedvenc Linux disztrója, meg ilyesmi. Na, a következő hírünk az, hogy kernel bugot találtak Red Hat, CentOS és Debian disztribúciókban.
Először is rettenetesen szomorú vagyok, hogy a Debian szóba került, mivel nekem az a kedvenc disztribúcióm, és ezek szerint most már abban sem.
És olyan régi benne a kernel, hogy mindig bízik benne az ember, hogy az már nem tartozik bele az ilyen dolgokba. Ja.
De valójában a 2017 június-júliusi kernel, azt hiszem az, amit érintett, ha jól emlékszem. Igen, itt vannak 2.6x és 3.10x és 4.14.x verziók a sérülékenyek erre, ahol az x az tetszőleges szám lehet, természetes szám.
Írjuk fel egyenletben, légy szíves! Keressük meg x-et!
Debian 8 Jesse például ilyen sérülékeny. No, ami az érdekes ebben, az az, hogy vagyis inkább nem azt mondom, nem annyira az érdekessége fog meg benne, hanem az, hogy ez egy privilégium eszkaláció. Mit jelent a privilégium eszkaláció? Azt jelenti, hogy már van privilégiumod a rendszeren, vagyis már hozzáférsz a shellhez, hogy futtathass programot rajta, le kell tudnod fordítani azt a programot, és le kell tudnod futtatni. Most a lefordítás az nem olyan nagy para, mert ha tudom, hogy milyen rendszeren vagyok, akkor utána összeállítok a laboromban egy olyan rendszert, lefordítom rajta, vagy akár egy cross-compilerrel, mindegy, és utána már csak a binárist juttatom fel, és lefuttatom. Tehát ez nem annyira hátráltató tényező, viszont shell, kell egy shell. És régen kis hozzáadott érték, hogy régen rengeteg shell volt, amit lehetett használni. Tehát így telneten, meg utána SSH-n be lehetett lépegetni, igaz? Most de nincsenek ilyenek. Miért nincsenek? Nyilván azért nincsenek, mert egyrészt világ mindenki ott onnan spammelne, meg szkennelne, meg minden, másrészt meg eszkalálnák rommá a gépeket, és akkor mennének a kernel exploitok. De van még egy... Mi van még itt? Van egy kis korlátozás. Tehát 64 bites rendszerekre vonatkozik, és mi van? Jaj, 32 gigabyte-nál több memória kell bele ahhoz, hogy ez működjön.
És az a poén egyébként, azt olvastad, Ninja, hogy azt hiszem egy több mint egy óráig kell futnia az exploitnak ahhoz, hogy mert ugye mit csinál? Teleírja ezt a 32 gigabyte-ot, tehát memória túlcsordulás történik, és így történik meg az exploit.
Ne, ezt nem olvastam.
De valami egy óráig kell futnia az exploitnak, hogy ez a mennyiségű memória ezt leíródjon, vagy nem tudom, nyilván más dolog is történik, de nem ennyi az egész. De ez is egy ilyen hátránya. Jó, persze, hogyha már bent vagy egy gépen, akkor ez az egy óra az már nem egy olyan nagy cucc. De azért nem így képzeli el az ember az álom exploitot. De ha már ott vagy egy Linuxos gépen, és hát lássuk be, hogy tehát mik sérülékenyek ezek például a receptek, azok kifejezetten céges környezetben. Tehát lássuk be, hogy céges környezetben nem mindig van az, hogy napra készen frissítik az oprendszert, mert ugye már business critical dolgok futnak rajta, van az, hogy egy 2-3 hónapig nem frissítik. Jó, nyilván amikor így kijönnek ilyen nagyobb exploitok, akkor ilyenkor mindenki nagyon megijed, és mindenki elkezd frissíteni. De ez kifejezetten szerverekről beszélünk, főként azért, mert 32 GB-nál több memória kell, hogy benne legyen. Tehát arra a környezetre, amire idézőjelesen kitalálták ezt az exploitot, én úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó exploit, de jobban örülnék, hogy a kisebb gépeken is tudna működni, így jobban lehetne felhasználni, de nyilván tehát védekezés szempontjából örülök neki, hogy csak a szerverek vannak érintve, amiket nem patchelnek olyan gyakran. Szerintem ez sokáig fogunk ebből az exploitból élni, illetve használni, hogyha lehetséges. Van benne potenciál, szerintem. Hát mindenki frissítsen, ugye, mert mindig ez a varázs szó, hogy mit tudok ajánlani, hogy frissítsen mindenki. De egyébként ezen is látszik, hogy itt vannak a hackerek világában is, illetve IT biztonság világában is a hírek ugyanúgy működnek, mint bármelyik másik sajtóágban. Mindenhova kell egy nagy, egy hangos felirat, hogy hívják ezt, egy cím, amire mindenki rákat, meg megnézi, és akkor mindenki huhog, meg nem tudom mi. Aztán, hogyha valaki egy kicsit is a mélyére néz, meg elolvassa, meg ért hozzá, és nem csak úgy a cikket elolvassa, és ennyi, akkor azért látszanak itt hogy a valójában azért más a helyzet. Tehát minden napra kell egy szenzáció, ezt azért lássuk be. De viszont vannak szenzációink is egyébként.
Például a VPN filter, ami egy router malware, routereket fertőz, mert félmillió routert világszerte megfertőzött, és ez egy nagyon érdekes háromfázisú malware. Nem úgy háromfázisú, mint a villamos hálózat, villamos energia hálózat, hanem úgy háromfázisú, hogy három lépésben, vagy három komponensből áll. Az első komponens az, amikor megfertőződik a router, akkor az a komponens, az hát perzisztensé válik a routeren. Ez behúzza utána a második fázist.
Igen, mert az első fázist ugye, mert annak az a lényege, hogy ha újraindítanád a routert, akkor kiesne belőle a malware a memóriából, mert csak a memóriában van benne. És hogyha újraindítod, akkor onnantól kezdve nem lenne. Nagyon sokáig úgy azt mondták, tehát ugye meg is fertőződött a routeret, hogy indítsd újra, és akkor akkor megint boldog leszel.
Mondjuk jellemző az, hogy rútereket fertőzünk?
Jellemző, ez egy relatíve, ez a VPN filter, ez egy elég régi történet. Azt hiszem, ezt is az oroszoknak, az orosz államnak tudjuk be.
Mondjuk, ami legjobban fáj ebben, hogyha mondjuk szolgáltató által kapott rútert fertőznek, és mondjuk a szolgáltató ezt nem javítja, vagy nem kíséri figyelemmel.
Igen, nekem mindig ez a félelmem Magyarországon, mert külföldön mindig olvasom a hírekben, hogy mit tudom én, ezt csinálja a Telekom, vagy azt csinálja a Telekom, nem tudom még A1, meg A2, meg nem tudom mik van még Németországban, meg Ausztriában, de Magyarországon így semmit. A múltkor is volt, nem is tudom melyik sérülékenység volt, és fölhívtam így a Telekomot, nem szoktam egyébként, és megkérdeztem tőlük, hogy terveznek ezzel valamit csinálni. Néztek rám a hotline-on, pedig már nem egy friss hír volt, tehát nem az volt, hogy kijött a hír, és akkor fölhívtam, hanem egy hét múlva kb. Volt tényleg dolgom velük, és így megkérdeztem így mellesleg, hogy és ugye egyébként tudnak erről a sérülékenységről, és szándékoznak ellene tenni valamit? Hát fingjuk nem volt, hogy miről beszélek. És ez egy picit így megijesztett annó, de aztán úgy voltam vele, hogy biztos kézben tartják a helyzetet.
Akkor hogy is van az három fázis?
A második fázis az további szoftvereket tölt le a megfertőzött routerre. A második fázisban van egyébként egy ilyen kill switch, mint ami volt a WannaCry-ban is, hogy amikor kommunikál egy bizonyos irányba, és hogyha onnan olyan kommunikációt kap vissza, ami hát már tehát ami gyakorlatilag leállítja a malware működését, akkor ez tönkrevágja a routert. Tehát onnantól kezdve használhatatlanná válik a router. És na, hogy mit tölt le, milyen modulokat tölt le ez a második fázis, nagyon érdekes. Olyasmiket például
emlékszem, hogy volt SSH szerver.
Igen, akkor HTTPX, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy monitorozza folyamatosan a routeren keresztül haladó HTTP forgalmat, és executable, ilyen futatható állományokat keres benne, és ha talál benne futatható állományt, akkor elvileg képes röptében kicserélni benne vagy a magát az exét, és malvert injektálni bele, vagy pedig megfertőzni valamilyen vírussal. Azt mondják, hogy ez működhet. Én ezt kicsit szkeptikusan fogadom. Szerintem ehhez azért elég nagy kapacitás kell, számítási kapacitás kell. Nem biztos, hogy a kis megfertőzött D-Link router ezt képes meg kiszolgálni, de lehetséges. Ja, ahogy mondtad, Béla, igen, SSH szerver kerül rá, tehát vissza lehet rá utána kapcsolódni távolról, meg network mapping modul, olyan, mint az Nmap, tovább lehet vele szkennelni a belső hálózatokat, akkor például felkerül egy netfilter modul, amivel tűzfalszabályokat lehet beállítani.
Ez mekkora, hogy külön tűzfalszabály, akár mi meg is tudnának védeni távolról.
Totálisan. Proxyként is használhatják, SOX proxyként használhatják a támadók a routert, tehát egy ilyen pivot pointnak használhatják, tovább támadhatnak máshova, képes port forwardot beállítani vele, illetve ilyen SOX proxy-t. Meg, ami nagyon érdekes, és ezt én ki akarom majd próbálni, TCP VPN modul, ami egy ilyen reverse VPN. Nagyon érdekes az, hogy amikor a VPN-hez kapcsolódik valaki, akkor ezt úgy képzeljük el, hogy én felkapcsolok a VPN-hez, és akkor ez egy ilyen egyirányú dolog, tőlem irányul a kapcsolat. És nem, a reverse VPN az fordított, tehát a router úgy kapcsolódik be a VPN-be, hogy... Ja, de végül is ez nem biztos, hogy reverse.
Hát reverse, mert a router kapcsolódik, tehát a klient, hát végül is igen, tehát úgy reverse, hogy a támadóhoz tekintve reverse.
Igen, tehát a támadóhoz képest reverse, valójában ez is egy erőre irányuló kapcsolódás, hiszen a router felkapcsolódik kliensként a VPN-be, és onnantól kezdve ő ugyanúgy része lesz a VPN-nek, mint ahogy a kliensek kapcsolódnak, tehát igazából annyira nem reverse, annyiból reverse, hogy a router a támadó kívülről kezdeményezi a kapcsolódását, és utána fogja tudni elérni valószínűleg a VPN-en keresztül, amikor már fölkapcsolódott
a te belső hálózatodat, tehát az otthoni hálózatodat, tehát a routered fölcsatlakozik az ő VPN szerveréhez, és ő látja a te belső hálózatodat, tehát anyugépét, apugépét, nagyigépét, stb. és onnan már tovább mehet a te hálózatod. Jó, mondjuk a többivel is, de azért így VPN-en egy érezzük, hogy ez így mennyivel egyszerűbb számára. Tehát olyan, mint hogy egy hálózaton lennének. Tehát ő onnan már bármit be tud szkennelni az ő támadógépéről, mert addig csak a routerről tudod dolgozni. De onnantól kezdve ő is része a hálózatodnak otthon.
Igen, és egyébként a jó hír az, az igazán jó hír, hogy valószínűleg ezt semlegesítették, ezt a malvert, ezt a VPN filtert, ugyanis azt a hálózatot, ahova ő kommunikált, ahonnan leszette a Stage 2 dolgokat, tehát a második fázist, meg a harmadikat, azt kiiktatták, úgyhogy jó eséllyel már a fertőzött routerek se tudnak igazából tovább működni, és nem a kill switch lépett életbe benne, tehát nem teszi tönkre a routereket, hanem meg van fertőzve, de nem tud, nem él benne a fertőzés, hogy úgy mondjam. Viszont mivel ott van benne ez az első fázis abban a routerben, ott a kód benne, és valószínűleg ő folyamatosan próbálja elérni az ő CNC szerverét, ami le is van, bár le van kapcsolva, de próbál haza telefonálni. Ez azt jelenti, hogy ha valamilyen úton, módon valakinek sikerül ezt a CNC hálózatot újraélesztenie, akkor visszakapja a hadseregét, a router hadseregét. Tehát azért ez
lehet, hogy egy szándékos oltatás van, tehát azért nem elérhető most, hogy ne tűnjön fel, ne nyomja, ne kövessék le ilyesmi.
Simán lehet.
Ugye aktívan használjuk a Telegramot, mint olyan, tehát nekünk ott van ugye a community platformunk, ott vagytok ti hallgatók leginkább aktívak, és felhőpent egy hír, hogy a Telegram is, ami ugye a mondjuk úgy, hogy a biztonságos csevegés, vagy az instant messagingnek a, hát nekik hitvallás, hogy ez biztonságosan történjen, de mint modern csevegő túl, ő is felkínálja a voice opciót, hogy telefonhívást bonyolítsunk Telegramon keresztül, és ebben a hírben kiderült, hogy alapvetően, amikor hívás történik, akkor mind a hívó, mind a hívottnak az IP címe az lekövethető, vagy hát ő kiadja. Ez azért eléggé wow.
Ez para, sajnos igen, olyan szempontból, hogy tehát hogyha nem ez lenne az ő business stratégiájuk, hogy super secure, meg nem tudom mi, akkor ez nem lenne probléma. Mert ugyebár igazából nem történik semmi extra, az történik, ami mindig is volt az interneten, amikor sebességre és minőségre van szükség, akkor peer-to-peer-be váltanak a kliensek. Az azt jelenti gyakorlatilag, hogy ha én beszélek antennával, akkor antenna gépe és az én gépem egymással lépnek kapcsolatba. Nem úgy megy a kommunikáció, hogy megkeresik a Telegramnak a szerverét, és akkor a Telegramnak a szerverre küldi át nekem azt, amit antenna mond, hanem direktbe egymással kommunikál a két gép. És annak érdekében, hogy a két gép direktbe tudjon egymással kommunikálni, na mire van szükség? A két gépnek az IP címére. Mi meglepő.
Igen, ezért van, hogy a Skype hívások is úgy tűnnek, mint hogyha az egy ilyen peer-to-peer kapcsolat lenne, tehát egy ilyen torrent jellegű kommunikáció, hiszen ott van egy központi gép, vagy hát több központi gép, és azok egymásnak lejelenti mindenki a saját IP címét, és onnantól kezdve akkor mi egymással beszélünk, mert vagy hát egyébként így működött a Skype, aztán most lehet, hogy már nem.
Nem, mindig másképpen működnek ezek a dolgok, változnak, de egyébként most a Telegramnak a védelmére szóljon, nem mint hogyha nagyon meg akarnám őket védeni, de hogy erre van egy opció, amit ki meg be lehet kapcsolni a desktop applikáción, de a probléma az hogy azt, ha jól emlékszem, a mobil applikációban ez az opció nincs benne. És rögtön direktben nyomnak.
Igen, ez a desktop pont, a desktop hívásoknál van ez az érdekesség, illetve ez a sérülékenység.
A desktopon? Nem a mobilon van?
Szerintem a desktopon van, de ezt megnézzük. Ninja?
Hát ez a desktop verzióban. Desktop verzióban van ez a hiba.
Akkor én nem tudok szöveget érteni.
És szerencsére a desktop verziója a Windowsnak, Macnek és Linuxnak is. Mind elköveti ezt. Hát nyilván ez egy design probléma.
De egyébként tehát én valahogy ezzel nem lepődtem. Tehát jó, persze, azt hinné az ember, hogy ez így alap, de ha belegondolsz, hogy hogyan működnek általában ezek a dolgok, akkor azért mégsem annyira alap.
Így van, viszont ugye a Telegram, mint olyan, az egy social media platformnak hirdeti magát, illetve hát instant messaging, de igazából sok helyen a social médiába, és mint tudjuk, van a kedvencünk, a kedvenc social media platformunk és érülékenységünk ugye a Facebook, mint olyan, és most segítettek megoldani mindenkinek, aki nem tudott utána nézni, hogy milyen aktív sessionjei vannak, illetve hogy a jelszavára emlékezzen, hiszen mindenhol mindenkit kidobtak. Mert hogy?
Mert hogy volt Facebook happening, ugyebár szerintem még nagymamám is tud róla, hogy kijelentkezett a Facebook applikáció a telefonján. Hát igen, a Facebook elkövetett egy hibát. Meg akarjuk beszélni a részletes hibát?
Beszéltünk róla, csak előtte egy kis útinform. Időnként megszólal nekünk a GPS itt, hogy az M6-oson az útvonalon veszély várható. Valójában ez így mindenkinek szól, és mi vagyunk a veszély. Hackerek mennek itt az úton. De Facebook. Zseniális. Azt kell, hogy mondjam, hogy elolvasva és így végigkövetve a dolgokat, ez egy zseniális dolog, amit itt csináltak ezek a támadók. Tegnap volt a rádióban egy műsor, ahol itt elbagatelizálták a dolgot, hogy ez mennyire gagyi volt ez kivitelezve, de nem. Szerintem marhára nem. Itt három sérülékenységet kapcsoltak össze. Nem arról van szó, hogy beírt valaki egy parancsot.
Várjál, nincs, mit mondtak a rádióban?
Valami azt, mit mondtak a rádióban, hogy a View as funkció kiadott egy access tokent, amivel onnantól kezdve le lehetett tölteni ajzéket, a profilokat. Na most azért ez nem ilyen egyszerű, tehát ez nem így volt. Ami ehhez tudni kell az, hogy az exploitálásnak a művelete az úgy zajlott, hogy amikor valakinek a nevében megnézted Facebookon azt, hogy a te profilod hogy néz ki, akkor a View As funkció, ami ezt lehetővé teszi, kapcsolta ki, vagy hát nem szüntette meg azt a lehetőséget, hogy születésnapi üdvözletet küldj az ő nevében magadnak. Viszont ez önmagában még mindig nem lenne probléma, csak hogy a videó tehát lehetővé teszi azt is, hogy a születésnapi üdvözlethez videót tölts föl. Na már most a videófeltöltő modul viszont sérülékeny volt arra, hogy kiadta azt az access tokent, ami token annak a félnek az access tokenje, amelyik fél nevében akarod nézni. Igen. Na és ez az access token, ezzel Q-out, vagy hogy mondják ezt, tudod, ez az autentikáció, amivel az alkalmazások, a mobilapok, meg ilyesmik, az API interfészen keresztül, a programozó interfészen keresztül egy ilyen webes lekérésben már publikus adatok lekérhetők vele. És ez a lényeg, tehát igazából,
hogy... Ez nem csak publikus, hanem privát adatok.
Jó, privát adatok is, igen, oké. De nem a metaadatok, tehát nem azok, amik, mit tudom én, hogy mikor, hol jártál, meg hogy honnan jelentkeztél be, hanem azok, hogy kiírtad a üzenő faladra, hogy de szép reggel van ma, mit tudom én, ilyesmi. És ezzel lehetett. Na most még azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem annyira straightforward, tehát ahhoz, hogy valakinek így megszerezd az adatait, ahhoz azt kellett először, hogy az ő nevében megnézd a te oldaladat, majd megszerezd az access tokent, aztán hozzáférj az ő profiljához, megnézd az ő profilját más valaki nevében, és akkor lett még egy access tokenet. Tehát ez nem olyan volt, hogy írt egy programot valaki, vagy hogy letöltött valaki egy programot, egy script kölyök, beírta, hogy fuss le pont exe, és aztán onnantól kezdve ment, hanem itt azért volt benne munka keményen. Oké, idő is volt rá. Mennyi ideig futott ez a cucc? Hogy mennyi ideig volt ez nyitva?
Régóta nyitva volt. Ugyebár a probléma az, hogy még, ha jól értem, tehát a cikk az azt mondta, mert most volt a Facebookkal egy ilyen hivatalos megbeszélés is a technikusokkal, nem tudok el, abból vették észre, hogy a forgalom megnőtt. Hát nyilván ugyebár a Facebook statisztikát, tehát ugyebár a statisztikából élnek, úgyhogy nekik feltűnt a statisztikában, hogy ez a fura forgalom, ez a divergencia ebben a forgalomban.
Vagy a CMS-ük észrevette.
Vagy a CMS-ük észrevette, igen. És ez volt az, ami fölhívta a figyelmüket rá. Maga a sérülékenység régóta volt, állítólag ott volt. A kérdés az, hogy látták-e, és most ezt nyomozzák, hogy vajon mióta mennyi adatot húztak le, de valószínűleg egyébként nem olyan régóta, szerintem valaki megtalált ezt a dolgot, és egy kicsit kabzsilett, és nekiállt húzni a dolgot, mert különben nem, tehát ha most ezt lassan állt volna neki az illető, akkor lehet, hogy évekig tolhatta volna.
Egyébként azon gondolkodtam így, ahogy beszélgetetek, hogy azért elég szívesen dolgoznék a Facebook security csapatában, tehát hogy ami infót van, meg amilyen pénzforrásuk van, hogy mindennel dolgozzanak, tehát elképzelhető, hogy lenne kihívás.
A lehetőségek végtelen tárháza egyébként ilyen szempont, főleg statisztikailag, meg biztonsági elemzés, tehát minden ott van, amiről csak álmodt.
Persze, hogyha belegondoltok, a Facebook és a Google a legnagyobb, úgymond potenciális célpont, hiszen mindenki ott van, mindenki azon keresztül kommunikál, tehát igazából sokan azt tudják, mi az a böngésző, mert csak beírom Google-be, tehát nem a címmezőbe írsz már doméneket, meg dolgot, hanem egyből a keresőbe. És egyébként volt is egy ilyen, hogy hát lehet, hogy van egy ilyen törekvés, hogy a DNS kiszolgálás ne egy ilyen statikus telefonkönyv, vagy hát nyilván dinamikus telefonkönyv legyen, hanem kereső alapú. Igen, tehát, hogy nem DNS lekérdezést csinálsz, hogy megmondja az IP címét, hanem a keresőmotorokat használva, a kereséseket, és ahol a legnyilvánvalóbb és legnépszerűbb találat van, az dobja neked vissza, mert állítólag nehezebb fékelni, mint a DNS poisoningot.
Hát, azért ezt meg lehet ám mérgezni.
Igen, ahogy szegény mesterséges intelligenciákat is teleltetik szarral, és utána, ugye már emlékszünk arra a hír, amikor volt, nem is tudom melyik cégnek volt a mesterséges intelligencia, amit kiraktak az internet, és egy nap alatt nácit neveltek belőle az internet emberei. Tehát, hogyha lehet valamit azt elrontani, azt az ember azért elrontja. De visszatérve a Facebookhoz, igen, egyébként nekem is tetszett az exploitálási lehetőség. Ez egyébként tipikusan az, amit mindig szoktam mondani, amikor mert mindig, tehát ha pentesztelünk is, akkor én mindig azt mondom, hogy olyan helyeken kell keresni a hibát, ami nincs szem előtt, ami eldugott részei az applikációnak, amivel nem foglalkoznak az emberek, apikat kell végig kopogtatni. Egyébként itt is megint az volt, hogy az API, amivel lehetett adatot lekérni, az felhasználhatta azt a tokent, ami ott generálódott, mert egyébként meg mindenféle kétfaktoros autentikáció, meg nyolcfaktoros autentikáció, nem tudom mi kell, de ezek a dolgok, ezek a funkciók, ezek pont az API-n keresztül letölthetőek voltak. És így még nem tudják egyébként felmérni, ha jól értettem, hogy mennyi adatot lophattak esetleg, mert még folyik az elemzés. Nyilván ez valószínűleg a örökké valóságig fog folyni ez az elemzés, és hát mondjuk talán kapunk majd valamilyen sajtónyilatkozatot majd egy idő után, de nagyon régóta nem volt ekkora pofára esése szegény Facebooknak, azt kell, hogy mondjam.
Ha már jelszavak és Facebook és ilyesmi, akkor ejtsünk pár szót a Microsoft törekvéséről. Én egy ideje már nem feltétlenül használok mindig jelszót, tehát nyilván használok jelszót, de mondjuk nem minden bejelentkezéshez. Az új laptopom az képes új lenyomatot olvasni, és ez nagyon kényelmesé teszi a Windows logint, hogy csak leülök, ráteszem a kezem, és leolvassa, és bejelentkezett. Nyilván, hogyha utána mindenféle céges weboldalakat akarok megnézni, akkor újra kell magam autentikálni, és jelszót be kell írni, de mondjuk a napi munkához, vagy ilyen mailbox ilyesmi témákhoz nem kell. És a Windows ugye most, vagy a Microsoft törekszik arra, hogy jelszómentesen tudjon autentikáltatni.
Egy appot fejlesztenek arra, hogy jelszó helyett lehessen használni. Most gondolj bele, ott az app a mobilodon, ami mondjuk egy új lenyomatolvasó, vagyis használja az új lenyomatot például, vagy a Face ID. Tudjuk, hogy ez milyen veszélyes, hogyha szétvernek telefonkönyvvel, vagy letépik az ujjaidat, és utána oda teszik, akkor nyilván ez egy rossz dolog, de tegyük fel, hogy ott a Windowsod, be akarsz jelentkezni, és akkor a mobilod is online van, meg a Windows is online van, akkor lehet olyat, hogy a Microsoft a mobil segítségével az új lenyomatodat beolvassa, és hogyha az azonosítás megfelelő, akkor a mobilod kiadja neki a jelet, hogy beléphetsz.
Ilyen van az Apple-nél, hogyha MacBookot akarsz, tehát ott úgy működik, hogyha van Apple Watchod, akkor a MacBook közelébe érve feloldja neked a MacBookot, ha elmész tőle távol, akkor meg lelokkolja. Tehát az Apple Watchot használja, hiszen az mindig a kezeden van. Nekem például ugye van az Apple Watch, hogyha leveszem, akkor a céges szabályzat miatt azonnal lokkolja magát, tehát nem tudja, nem tudod feloldani, ahhoz a jelszót kell beírni, hogy felold, vagy a telefonon az új lenyomatot, vagy hát most már Face ID-t használva feloldja az órát, az meg ugye fel tudja oldani a MacBookomat, ami nincs. De ez egyébként jó, jó. Tehát ilyen biometrikus cuccokat használni, vagy olyan okos eszközöket használni, ami szinte mindig veled van, ugye? Tehát ez tök jó. Azt például nagyon tetszik a Windows 10-be, hogy Bluetooth eszköz tudsz hozzá csatlakoztatni, mondjuk egy fülhallgatót, és hogyha elmész a géptől Bluetooth távolságon kívül, vagy hát bizonyos távolság, akkor ugye lokkolja magát, ami mondjuk nálunk ki van kapcsolva, és nem teljesen értek ebben, majd futni akarok egy követ, hogy ezt egyébként miért kapcsoltuk ki, hiszen ez egy másodlagos ilyen védelmi vonal lehet, hogyha a user mondjuk nem nyomta meg a Windows L-t, hogy ellépjen a géptől.
Ellépjen a géptől. Ó, köszönöm, igen, igen, meg vagyunk.
Én ezt egyébként meg akartam csinálni régebben, néhány évvel ezelőtt a Linux-szal, hogy az Office Linux-szal a laborgépen, hogy a mobilomnak a Bluetooth-át, van egy ilyen library, ami ezt lehetővé teszi, felismertettem a izével, összepárosítottam ezzel a desktop Linux-szal, és hogyha kimegyek a hatósugárból, akkor lokkolja a gépet. És be lehetett állítani egy ilyen thresholdot, hogy mi az a szint, ahol lokkolja a gépet, és amikor meg visszaérek abba jelerősségbe, akkor meg feldobja a login ablakot, hogy írjam be a jelszavamat. Na most tök jó volt, ez így először beállítva működött, másodszor is működött, másnap már nem működött, valószínűleg többen voltak az irodában is, vagy az emberek mozogtak, úgy változott a jelszint, és hol random kilokkolt, hol pedig nem akarta földobni a login ablakot, kénytelen voltam megnyomni a gombot a billentyűzeten, mint az állatok.
Úristen.
Illetve volt olyan, hogy a mobil elment aludni, mert lemerült szegény, és akkor kikapcsolta a Bluetooth-t energiatakarékosságból, akkor például rám lokkolta a gépet. Szóval azért voltak kihívásai ennek a dolognak, de ez mindenképp egy jó irányú törekvés szerintem.
Ezt szerintem olyasmilyen lehet megcsinálni, ami nem egy mobiltelefon, hanem mondjuk egy ilyen okos karkötő, tudod, ez a Mi Band meg ilyesmi, ami mondjuk 30 napig bírja egy feltöltéssel, mindig aktív rajta a Bluetooth, tehát igazából ez tök jó lehet, meg nincs zsebedbe, hogy leárnyékolja, tehát mindig ugye, ha leülsz a géphez és gépelni akarsz, vagy valami, akkor az mindig ott van közelébe. Úgyhogy azzal lehet talán statikusan jól
beállítani. Ne legyetek már ilyen régi módiakat, implantátum basszus kulcs. Tehát, ha most már valamiről beszélünk, akkor most már nézzünk a jövőbe, és implantátum legyen benne a kezedbe, az a karodba, vagy nem tudom, és akkor...
Mekkora ötlet! Buttplug! Buttplug, amiben van NFC. Székbe beültetni hozzá a vevőt, és amikor leülsz oda, akkor tudja, hogy te vagy az.
De az nem jó, mert az NFC az azt jelenti, hogy a segédet rá kell tenni
a székre.
Laptopra.
Én szoktam.
Képzelem a segas autentikációt.
Az érzékelő.
Minden hallgatón kurvára örül neki, hogy feltaláltuk azért a seg alapú autentikációt.
Ugye már beszéltünk, hogy milyen monitorozó csapatot vezetek, hogy ez hogy lehetne jobban az ilyen alerteket hát tudatni a felhasználóval. Hát egy olyan alerting szisztem kell, hogy ha mondjuk bejön a konzolba egy riasztás, hogy valahol betörés van, vagy valahol útvosz szólnak, akkor ugye nyilván buttplug, tehát az a munkállomás, hogy bele kell ülni. És ott rezeg. És akkor vannak különböző rezgés minták, hogyha mint a Hio 9-es, akkor nagyon erősen vibrál, ha a gyengébb alarmja jön, akkor hát nyilván csak egy érzékenyen megpöccint, hogy na figyú, már van itt valami. Nem lenne olyan, hogy elmulasztunk dolgokat. Aztán nyilván, ha rászokunk, akkor meg az a baj, hogy lehet, hogy azért nem veszük észre, meg nem jelzük a riasztást, mert hát hadd szóljon, jó
az. Már alig vártam, hogy jön az a Prio 9-es rözőt.
Támadj!
Igen, képzelem, hogy...
Még.
Csinált, hekker állat.
Még van 29 perc az SLA-ig. Az SLA lejártáig.
Addig élvezem, bazd meg. Jézus, igen, meg...
Nem az, hogy izzadsz, mert úristen, te alcohol management push, hanem
ez az. Ez az, rezeg. Nem, mert képzelem, hogy bedokkolnak az analisztek a...
Kell, hogy egyenruha is ilyen.
Micsoda?
Hátuljuk az egyenruhat, hogy csak így lecsaptolod, ezért azt...
Hogy is becsatlakozol. Igen, de egyébként visszatérve, tehát én egyébként, tehát nem tudom, valahol természetesen taszít engem is, hogy most a testünket mindenféle modifikációval lássuk el, de ettől függetlenül szerintem tehát nem tudunk elmozdulni attól a gondolattól, hogy ez a jövő. Tehát oké, hogy hordozzuk magunkkal ezt az idióta telefont, kérdés, hogy meddig?
Hát alapvetően nem sokáig, tehát most a csak ugye hazabeszélve Apple házatáján mozgok, most már feltalálták, hát nem feltalálták, de lehetővé tették, hogy mondjuk telefon nélkül tudjak telefonálni, tehát az Apple Watch ugye képes, hogy elektromos SIM-kártyát fogadjon a Bluetooth-os fülhallgatóval, tehát az benyomom a fülembe, egy csepp madzag nincs, ezért nyilván el szoktam hagyni, és fizetem a drága díját, hogy újat vegyek. De lényeg az, hogy egy órával, meg egy fülhallgatóval el tudok menni így a városba és telefonálni, vagyis el tudnék, hogyha világ azon részén laknék, ahol ezt lehetővé teszik, hiszen Magyarországon ez még nem feltétlen opció, de idénre ígérte a Telekom, hogy lesz. Tehát igazából a telefont, mint olyan, kivehetjük a képből, mert telefonálni tudok, a mobil előfizetésem, tehát az adatforgalmam megvan, tehát igazából tudok online lenni, és bármi infót kell gyűjtenem, akkor van a személyasszisztens, bekiabálom neki a nevét, és megmondom, mire vagyok kíváncsi, ő meg visszaolvassa, hogy figyelj itt most, akkor fordulj jobbra, hogy menj oda, menjem oda. Tehát alapvetően ez már afelé tartunk. Az, hogy ez még most kint van, hát könnyebb cserélni, nem kell felbontani a koponyádat, mondjuk, hogy beültessenek egy hangszórót, meg egy mikrofont, de hát ez csak időkérdése.
Igen, meg hogy ez mennyire lesz egyszerű. És akkor az autentikáció. Hogy mi az jó az autentikáció. Nem tudom, ez egy ilyen ambivalens érzés, ezt egyszer talán már megbeszéltük, de erről nem lehet eleget beszélni szerintem, illetve hogy az ilyen nézőpont kérdése. Én azt mondom, hogy ha már olyan helyzetben vagy, hogy kényszerítenek rá, tehát hogyha csak az utcán így megpróbálnak így kirabolni, meg nem tudom mi, akkor azért vannak lehetőségek szerintem, hogy átbasszuk, illetve ki. Viszont, hogyha olyan helyzetben vagy, amikor már tényleg lecsavarják az ujjadat, mert mint tudom, akkor tök mindegy, hogy jelszó vagy, az arcodat teszed oda, vagy az ujjadat, mert akkor a jelszót is meg fogod adni. Tehát az ott nem segít. Ha meg az utcán nem akarod megadni a jelszavadat, vagy hogy kinyitatják az arcoddal, amikor elé teszik a saját telefonodat, hát nem tudom.
Lehet olyan, tehát a Face ID az azért jó, mert hogyha behunyod a szemed, tehát a szenzor nem nézi, vagy nem látja, hogy te oda nézel konkrétan a telefonhoz, akkor nem fog felismerni. Tehát nem fogja kilokkolni magát. Tehát neked bele kell nézned konkrétan az ő szenzorjába, vagy legalább a telefon felé kell nézned, de amíg behunyod a szemed, azt viszonylag nehéz értelemszerűen kifeszíteni. Hát max levágják a, nem tudom, pupillámat, vagy a szemhéjamat. De az meg akkor szerintem eléggé módosítja az arcomat ahhoz, hogy ne ismerjen fel.
Eset.
Legalábbis bízom benne, hogy nem annyira normális az, hogy én vérző arccal unlokolom a telefonom. Ki tudja, mi jön még? Hát lehet.
Ki tudja, mit hoz a jövő még. Igen, és az jutott eszembe, hogy bár a biztonság, mi az a riasztó rendszeremnek otthon, ahol ami a lakáson van, ott lehet megadni egy segélykérő kódot, ugye van egy kód, amivel tudom, ki tudom nyitni a rendszert.
Ez ami a bankkártyánál, meg az automatánál, hogyha visszafeladod meg a PIN kódod, igaz? Akkor jön a rendőrség.
Van ilyen?
Ha volt az a
ja,
holat,
ezt akartam mondani, ez olyan, mert most nekem az jutott eszembe, hogy nekem az egyik PIN-em az tükrös, tehát visszafelé is ugyanaz, mint előre felé. Ezt így...
Volt ez a hoax, hogyha odaállnak mögéd az automatánál, hogy kiraboljanak, és ugye azt mondják, hogy na, vegyél ki, mit tudom én, 100 000 forintot, és add ide, és hogyha ott nem azt adod meg a számként, hogy 1-2-3-4, mint ami normálisan a PIN kódot, hanem 4-3-2-1, akkor ez riaszt, az egy ném riasztó. Nem, ezt ne higgyétek el, ez nem így van.
Még kurvára tehát... elviszik a pénzedet. Viszont az én lakás riasztóban van ilyen kód, ami elméletileg egy olyan jelzést ad a központi céghez, ahova be vagyok kötve, hogy segítséget kérek. Tehát deaktiválja a riasztót, tehát be tudunk menni, de küldi a segítségjelzést.
Hogyha itt most jobbra felpofoznának, akkor mondhatnánk, hogy átvertelek palánkon.
Ó, bazzek. Palánkra megyünk. Szóval van ilyen lehetőség, és az jutott az eszembe, hogy lehetne olyan grimaszt fölvenni, ami ugyanezt csinálja.
Az a baj, hogy lehetne, de ugye machine learning van, tehát a telefon az folyamatosan figyeli és tanulja az arcodat. Tehát igazából, hogyha szakállat növesztesz, akkor azt is tanulja. Tehát minden egyes lokkolásnál rögzít egy ilyen állapotot, és ha azért mondom, hogy ha a telefonkönyveli minden nap pofonbaszom magam, és torzul az arcom, akkor ő azt tanulni fogja, és hogyha eljön az időpont, hogy valamikor agyonvernek telefonkönyvvel, akkor fel fog ismerni, hogyha én edzettem előtte.
Előtte rágyúrtál erre a dologra. Igen. Szóval én igazából azt kell, hogy mondjam, én nem vagyok annyira ezeknek az új dolgoknak a híve, megmondom őszintén, én nem vagyok annyira öreg, de ettől függetlenül nagyon öreges vagyok ilyen szemléletemben. De...
Egy történetet akarok elmesélni, ami tanulságos. Én szoktam néha, mint tudjátok, utána nézni embereknek, csak így kíváncsiságképpen. És hát végeztem egy ilyen kisebb nyomozást, és egyszer csak, én teljesen abban a tudatban voltam, hogy én ezt így teljesen offline végzem, és teljesen láthatatlanul, és egyszer csak, mit ad Isten, szembe jön velem egy LinkedIn connection request, hogy hát, szia, lecsekkoltál, látom, mit is várhattam volna, és ha valamire kíváncsi vagy, akkor inkább elmondom, kérdezz. Na most, az az érdekes, hogy én nem értettem, hogy ez hogy lehet, mert én arra gondoltam, hogy esetleg a csekkelés, a background check során talált Twitter fiókot én bekövettem, mert szimpatikusnak találtam, és akkor a Twitter userből már le tudott engem követni, és név alapján elment a LinkedInre, és ott megtalált engem ez az ember. És nem, mint kiderült, amit én eddig nem tudtam, vagy inkább nem tudatosítottam magamban, hogy a LinkedIn megmutatja azt, hogy kinézte meg a profilodat. Ez egy nagyon fontos információ mindenkinek, aki esetleg kíváncsiságképpen valakinek megnézi a profilját, tudjon róla, hogy az illető tudhatja, hogy megnézted a profilját.
Ezt ha jól tudom, akkor a fizetős LinkedIn profilnál, tehát hogy te előfizetsz és prémium vagy valami, akkor lehet, hogy azt tudod mondani, hogy ne lássák mások, de a normál ingyenes felhasználó, hogyha kutakodik, akkor az egyértelműen visszakövethető. Én azért, tehát amikor akkor egy ipari méretű facepalm csattant az arcomon, amikor láttam, hogy hol talált meg téged, vagy hogy talált meg téged, mert sejtettem, amikor így mondtad, hogy hát izé, visszakövettek, úgymond, és akkor ugye kimásoltad a levelezést, hogy tehát LinkedIn-es felületet láttam, és mondom, Jézus Úr Isten, csak nem LinkedIn-en nézte meg a saját neve alatt, és amikor utána küldted, hogy de igen, akkor páf, így csattad az arcpálma, hogy nem lehet ennyire. És hát igen, hogyha az ember nem használja ezeket a dolgokat aktívan, akkor ugye nem feltétlen néz mögé, hogy is van ez a valóságban.
Aktívan használja, csak nem úgy.
Hát igen, most gondolj, és futtasd magad a végig, hogy hány ember csekkoltál a LinkedIn-en.
Hát ez az.
A saját neved alatt.
Hát ez az, és ráadásul, jó, tehát én vagyok hármunk közül az, akinek egy-két kattintással ki lehet deríteni, hogy ki vagyok. Én nem rejtem véka alá, aki kíváncsi rá, az rá fog jönni. De egyébként meg a LinkedIn-t én úgy használtam eddig, hogy sosem néztem meg azt, hogy engem kinézett meg, mert nem érdekel. Tehát így nem ér. Néha kapok ilyen, néha benézek oda, belépek, amikor valamire kíváncsi vagyok, és valaki másnak a profilját mondjuk megnézem, akkor így látom azt, hogy van 48 darab megkeresésem mindenféle rekrúterektől, és akkor a legváltozatosabb helyekre hívnak a legváltozatosabb munkákra, amiket így végigfutok, és azt mondom, hogy ez hülyeség nem érdekel, ez jó, messze van, nem érdekel, stb. És ennyi, tehát én erre használtam, és most néztem azt meg, hogy nekem is kik látták a profilomat, és wow, tök érdekes.
Tudod, mi a legszomorúbb az, hogy engem elméletileg nem lehetne megtalálni, de hála nektek! Egyébként no offense, de faszom.
Igen, Bence, ez neked szól.
Az egyik hallgató lefényképezett hátulról. Nem olyan pozícióban. De így is elég kompromitáló volt.
A show notes-ban találtok egy linket, mert hogy az IT Security Awareness hónapja van, és ennek kapcsán találtok néhány ingyenes tanfolyamot. Meséljetek, hogy elvégeztétek-e, megnéztétek-e, érdekes volt-e?
Ugye most mondta Anten, hogy az IT Awareness tudatosságnak a hónapja van, és hát azt is tudatosítanatok kell magatokban, hogy az a zaj, amit a tudatosság elsajátításával, meg a tudatosság gyakorlásával csaptok, az az awareness. Thank you.